írva található a Márk írása szerinti evangélium 4. részében, a 4. rész 26. versétől a 29. versig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután az érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy jó volt már csak úgy hallani is a zöld vetésről és a sarjadó füvekről és gabonákról. Talán sokan már a szívükben oda vágynak egy kicsit a föld szélén állva a friss szántásnak az illatát, a föld illatát érezni, és hát most egyelőre a hó fötte tájból reménységgel tekintünk ezekre a napokra, a kerti munkák elé. De hadd kezdjem ott, amit hát múlt héten fennen hirdettünk, hogy a lelki pásztorok ugye elmentek egy hétre ki ide, ki oda továbbképzésre, és hát ezen a továbbképzésen volt egy vendégszolgáló, egy Marco de Leo van Veenen nevű holland atyánk fia, aki hát elmondta, hogy hogyan és miként tanult meg magyarul, és a magyar tanára, aki hát látva a riadalmat és az ijegységet a tanulóknak az arcán, mikor a magyar nyelvvel ismerkedtek, azt mondta, hogy sosem mondjátok azt, hogy a magyar az egy nehéz nyelv. Mondjátok azt, hogy ez egy szép és érdekes nyelv. És hát azt gondolom, hogy ezt kell nekünk is mondani, amikor a példázatoknak a nyelvével foglalkozunk, és azzal, ahogyan, amit ez nekünk el kell mondanunk, hogy bár bizony sokszor nem könnyű, én magam is, mikor ennek a példázatnak a magyarázatát kutattam, azt láttam, hogy olykor egészen különböző és eltérő véleményeket fogalmaznak meg biblia magyarázók, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ne használjuk azt, hogy nehéz, hanem mondjuk azt, hogy szép és érdekes ez a nyelv, amire Jézus tanítani akar bennünket. Miért mondom ezt így? Azért, mert amikor Jézus példázatokban beszélt, akkor nem csak valamit illusztrálni akart, nem csak egy képet vett az életből, hogy valamit elmondjon, átadjon az Istennel kapcsolatban, az Isten valóságával kapcsolatban, hanem egyszer, mint a mi gondolkodásmódunkat is próbálta formálni azzal, hogy egy új nyelvet ad a szánkban, amin elmondhatjuk, hogy hogyan van közöttünk az Isten országa. Hiszen erről szól a dolog, amikor az Isten országáról beszélünk, akkor annak a jelen valóságáról beszélünk, abban az az érdekes, hogy az Isten uralma nyilvánul meg benne is közöttünk. Hogy valahogyan az Isten közel valóságát, jelen valóságát kellene tudnunk megtapasztalni, és valahogy a mi szavainkban is elmondani a magunk számára, és ennek a világnak a számára is. Éppen ezért fontos ez a nyelv. Az Isten országának a nyelve az a példázat. És Jézus igazából mindig erről akart beszélni, az Isten uralmáról, és ezért legtöbbször példázatokban beszélt róla. Minden nyelvtanulásnak megvannak a nehézségei. A példázatok nyelvtanulásában nem a szó tanulása nehéz. Valakinek az a nehéz, hogy idegen szavakat kell tanulni. Hát a példázatokban egy idegen szó sincsen. Csupa ismerős szó van. Ilyenek vannak, hogy szántóföld, vetés, mag, sarló, aratás, vagy más helyeken egészen hétköznapi dolgok, hogy elgurul egy pénz otthon, és a háziasszony mindenhova benyúkál a söprűvel, és próbálja megtalálni, vagy a bárányról szól. Csupa olyan dologról, aminek minden szava teljesen ismerős. A nehézség nem ez ebben a fajta nyelvtanulásban. A nehézség a sokkal inkább a birtok viszonyoknak a tisztázásában van. Múlt heti igehirdetésnek az volt a címe, amit Mário elmondott itt közöttünk, hogy ő mit cselédek, ő a gazda. Bizony, ez a példázatoknak is a nyelve, amelyben nem azt fogjuk megtanulni, hogy mi hogyan kerülhetnénk a birtokába bizonyos fantasztikus isteni erőknek és képességeknek. Nem azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan tudjuk mi birtokolni az Istent és az ő valóságát, hanem hogyan tudunk mi kapcsolódni szeliden és szeretettel úgy, mint az ő legelőinek nyája, mint az ő szántóföldje. Erről tanít és erről beszél nekünk Jézus. És ebben a példázatban, ami most konkrétan is a szemünk előtt van, a magától növekedő vetésnek a példázatában, itt azt mondhatjuk, hogy még messzebbre megyünk. Itt nem csak arról van szó, hogy mi cselédek vagyunk, és ő a gazda, hanem egy egészen-egészen passzív képet használ ránk. A Biblia azt mondja, hogy mi vagyunk a szántóföld. Ez nem egy hősi szerep, ugye szántóföldnek lenni. Képzeljük el, hogy mondjuk hogy mutatna egy mozifilm plakátján, hogy a szántóföld visszatér, vagy vagy a szántóföld visszavág. Vagy gondoljuk csak a másik nem túl hősies szerepre, ugye az elgurult pénz, hogy az elgurult pénz hazarobog, vagy nehezen tudjuk, ugye csak ilyen viccelődve tudnánk ezt elképzelni, mert nem egy hősi szerep. A példázatoknak a nyelvében nekünk nem jut valami nagyon nagy hősi szerep, sőt, idegesítően passzív szerep jut nekünk. Nagyon sokan idegesek lesznek ettől a példázattól, és a magától növekvő vetés példázatától, és mindenképpen azt akarják bebizonyítani, vagy azon kezdenek el gondolkodni, hogy mi az, amit ebből az ember tesz, az embernek kell tenni, és mi az, amit ebből az Isten tesz, a vetés és aratás kérdéséről. Én azt gondolom, hogy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy ennek az egész példázatnak a középpontjában az van, hogy az ember, hogy az Isten miképpen vesz birtokba bennünket, miképpen végzi el az ő munkáját rajtunk, és hogy elsősorban és alapvetően ebben a példázatban mi szemlélődők vagyunk. Ez az a nyelv, amit a Káténk így foglal össze az első kérdésben, hogy ez a belépő, ugye az Isten országának az első nyelvvizsgája, amit reformátusoknak is le kell tenni, amikor azt mondjuk, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona, ezt a kifejezést kóstolgatjuk, próbálgatjuk, hogy hogyan is származik akkor ebből tényleg valami vigasztalás az én életemre nézve, hogy nem a magamé vagyok. Miért jó az nekem, hogy valakinek a tulajdona vagyok, valami nagyobbnak a része vagyok, hogy valakitől függök és kötődök. Amikor Jézus példázatát hallgatták a farmerok, parasztok, akkor valószínűleg ők is csoválták a fejüket, hogy hát azért Jézus, azért a paraszt élet az diszkréten több annál, hogy mi elvetjük a gabonát, aztán mondjuk 8 hónap múlva kimegyünk és leharatjuk. Hát ott még előtte, meg közben, meg utána azért nagyon sok teendő van. De nyilván Jézus itt tudatosan még inkább rájátszik erre az érzésre, hogy ebben mi nem vagyunk aktív szereplők, ami itt történik. Még inkább azt erősíti meg, hogy ennek a történetnek a főhősei nem mi vagyunk. Mit akar ezzel elérni Jézus? Én azt gondolom, hogy szeretne bennünk áhítatot ébreszteni. Szeretné, hogyha a mi figyelmünk arra az Istenre szegeződne, aki egészen közel van hozzánk, és aki a kezébe veszi a mi életünket. Hogy az Istent lássuk úgy, mint aki közel és cselekvés, csak őt lássuk. És lássuk úgy őt, mint aki a mi valóságos élethelyzetünkben van ott, aki földközeli módon, a mi életünk mindennapjaiban van ott. A szántóföld képe mindenképpen erre utal. Ezért arról szeretnék először beszélni, hogy Jézus arra tanít, hogy a valóságos életünkben vegyük észre az Istennek az uralmát. Jézusnak az első hallgatói, akik hallgatták ezt a példázatot, szintén nem voltak túl könnyű helyzetben, nem volt nekik sem könnyű valószínűleg elhordozni azt, hogy ők teli vannak pattanásig feszült várakozással, hogy várják, hogy valaki azt mondja, hogy na most jött el az Isten országa, és most rántunk kardot, és ehelyett kapnak egy példázatot arról, hogy kimegy egy szántóvető, elveti a magot, aztán föl kell este, reggel, lefekszik este, föl kell reggel, időnként kimegy, megnézi, látja, hogy hú, most már kidugta a kis gabona a fejét a földből, aztán most már kalász van, nem sokára teli lesz a gabona feje is magokkal. De hát ők nem erre vártak, nem valamilyen ilyen türelemjátékról akartak hallani, hanem valami egész másról. Az egyik teológus összeszedi, hogy voltak a zéloták, azok a fegyveres csoportok, akik azt gondolták, hogy az Isten országát azt ki kell provokálni. Tehát az a lényeg, hogy fegyvert fogunk, kitör a szabadságharc, a forradalom, és a döntő pillanatban majd megjelenik a Messiás, és mellénk áll, mert hát nem hagyhatja, hogy a népe elveszem. Aztán voltak olyanok, akik elvonultak, és elkezdtek spekulálni, hogy milyen lesz a világ vége, elkezdtek számolgatni, kutatták az írásokat, és próbálták kiszámolni, mert ez a várakozás azért számukra is elviselhetetlen volt, hát ha legalább ki tudnánk számolni az írásokból, hogy mikor kell ennek bekövetkeznie. És aztán voltak a farizeusok, akik pedig azt mondták, hogy az Isten országa eljövetelének egy útja van, hogy mindenki tiszta erejéből törekszik a törvény megtartására, és ha eljön majd egy szombat, amikor minden zsidó megtartotta a szombatot, akkor majd eljön a Messiás. Mindhárom út ugyanakkor mégis valahogy arról szól, hogy mi szeretnénk ezt uralni, vagy ki szeretnénk érdemelni, vagy ki szeretnénk harcolni, ki szeretnénk provokálni, vagy legalább ki szeretnénk számolni, hogy és mikor jön el az Isten országa. De mind a három útban valamiféleképpen a menekülés van benne, hogy annyira elviselhetetlen az, amiben most vagyunk. Annyira elviselhetetlen az a világ, hogy ez folytogat bennünket, és innen menekülni akarunk. Jézus azonban azt mondja, nem megyünk sehová. A ti életetek az olyan, mint a föld, az nem mozdul. Az itt van, az ide van kötve. A gondjaitokhoz, a megélhetésetekhez. Nem megyünk sehová, hanem türelmesen várunk, és gondolkodunk, szemlélődünk. Találkoztam egy internetes oldallal, vagy egy közösséggel, az a közösségnek a címe, hogy gondolkodom, ha már vagyok. Ugye a gondolkodom, tehát vagyok átfordítása ez. A feleségemnek ez annyira nem tetszett, de nekem nagyon tetszik, hogy ez arról szól, hogy ha már vagyunk itt a Földön, akkor próbáljunk meg egy kicsit mélyebbre nézni. És a példázatok is azért olyanok, és azért ír például a Márk evangéliuma annyit arról, hogy az emberek nem értették meg. Még a tanítványok is ugye nehezen értették meg, nekik is külön el kellett magyarázni a magvető példázatát, és még akkor sem biztos, hogy megértették, szóval egyáltalán nagyon bizonytalan, hogy kiértette meg Jézust valamilyen szinten is. Mégis azért használja ezt a műfajt Jézus, mert azt mondja, hogy gyere egy kicsit mélyebbre. Hát ne egyszerűsítsük le ezt annyira. Gyere, és akkor most érezd át, amit én átérzek, vagy segítek neked megérteni azt, hogy az Isten hogyan tekint rád. Hogy ő itt van egészen közel hozzád. Azért ezt érdemes lenne valahogy vagy megértened, megérzezned a szíveddel, és valahogy az elmédet is jó lenne, ha ez átjárná. Figyelj, ülj le, nézd, hogy nő a vetés. Akár a hó alól is. A szívnek a próbája ez, és az ember elméjét hívja arra, hogy menj mélyebbre. Egy apáca nővér elmesélte, hogy ő kislánykora óta, 14 éves kora óta írónak készült. Aztán pedig, ahogy betöltötte 20 éves kort, apácának állt, és közben is írogatott, de igazából titokba a fiókjának írogatott kisebb novellákat, verseket, és aztán egyszer a rendfőnök azt mondta, hogy itt van egy nagy lehetőség, ösztöndíjjal tanulhatna egy olyan egyetemen, ami az író jelölteknek a mekkája, ahol tényleg ki lehet tanulni ezt a szakmát mesterfokon. És ez az apáca nővér nagyon boldog volt, és amikor aláírta a jelentkezési lapot, akkor szinte reszketett a szíve, meg a keze az örömtől, el sem merte hinni, hogy ez valóság. Fel is vették erre az egyetemre. És éppen mielőtt indult volna, az apáca nővér azt mondta neki, hogy nem mehet sehová, nem mehet el az egyetemre, hanem éppen még akkor nyár volt, van itt egy nyári tábor, oda menjen mosogatni a konyhára a gyerekek közé. És ez a fiatal nő hát teljesen összetört, összeroppant, hogy mire volt ez jó, hogy ez teljesen értelmetlennek tűnt a számára, hogy miért kellett ezen a próbatételen átesnie. Mi az, ami teljesen értelmetlen, mit lehet ebből tanulni? És hát erről, ez volt az életének a titkos nagy vágya, ez éltette, ez a vágy, hogy ő író szeretne lenni, és most ez összetört. És aztán azt mondta, hogy hát több dolgot is megtanult ebből. Először is azt, hogy az ilyen helyzetek az ember szívének a próbái, hogy ami szívünkben mi is lakik. Hogy most ő is megtanult egy csomó mindent magára, hogy mi is lakik az ő szívében. Aztán másodszor azt is megmondta, hogy megtanulta, hogy ez az igazság próbája is, hogy milyen életigazságaid vannak, és azok ilyen élethelyzetekben hogyan működnek. Miben tudsz ilyenkor kapaszkodni? Mi a kapaszkodód egy ilyen helyzetben, amikor kicsúszik a lábad alól a talaj? És azt mondta, hogy de a legfontosabb tanulság, amire rájött, az volt, hogy az Isten azt akarja, hogy ő ne csak kitalál dolgokról írjon, ne elképzel dolgokról írjon, hanem tényekről írjon. Mert később aztán valóban egy keresztény író lett belőle, nyilván nem lett olyan sikeres, nyilván nem volt rá annyi ideje, de mégis amit írt és amit másoknak elmond, az az életről szól, az a fájdalomról szól, a veszteségek túléléséről szól, a reménységről szól, a vigasztalásról szól, az igazságról, a tényekről, ahogy ő fogalmazott. Vagyis amit Jézus szeretne, az, hogy a mi életünk az kötődjön a földhöz. Kötődjön a mi életünk a földhöz, és az a vigasztalás, amit nekünk akar adni, az is kötődik a földhöz. Tulajdonképpen ez egy hármas kötődés, amit meg kell tanulni a keresztény embernek. Kötődni az Istenhez, az ő szeretetéhez, és kötődni ahhoz a helyzethez, ahhoz a világhoz, amiben él. Ezt a hármas kötődést kell megélnie. És ez egyfajta szelíd kötődés. Ez nem olyan erőszakos kötődés, ezt nem engedi meg az Isten országa. Azt mondja, hogy szelíden, szabadon, mint a gyermek az anyjához. Tanulj meg így, kötődni az Istenhez, kötődni ehhez a világhoz. És töltsön el téged az áhítata mindennek. Amerikában, amikor tanultam, volt egy pocakos teológus barátunk, aki paraszt papnak készült. Tehát ő az is volt, mondta, apám is paraszt volt, te is az maradtál. Mondta, hogy ő vidékről származik, és vidéki gyülekezetbe szeretne visszamenni, és ez be is következett, és hát ő is ilyen költőhajlamú lelkész volt, és arról gondolkodott, nyilván pici ideje volt is, hogy hogyan is láthatja meg az ember a növekedést az életben. És van egy verse, ami arról szól, hogy azok, akik oda térdelnek a virágágyás elé, és nézik, hogy bújik ki a kisvirág a földből, azok, akik a veteményes kertben ott guggolnak, térdelnek, és a földük földes, és egészen közel vannak a földhöz, azok látják meg a növekedésnek a csodáját. Azok, akik áhítatosan hajolnak fölé. Azok, akik egészen közeli kapcsolatba kerülnek a földhöz, azok látják meg a növekedés csodáját. És ilyen az Istennek az országa is. És ez kialakít bennünk egy áhítatos szemlélődés és egy szelíd kötődést. És így tekinthetünk mi is a magunk életére, a mások életére, ennek a világnak az életére. Hogy többet láthatunk annál, mint ami a hírekben és egyéb helyeken eljuthatna hozzánk. Mi elkezdjük látni azt, ahogyan Isten is szereti látni ezt a világot, hogy a kicsi dolgokból, a kis dolgokból hogyan kezd valami kihajtani, és ebbe egészen bele tud feledkezni. Ennek egészen át tudja magát adni az Isten is. Ezért késlelteti még a világ végét feltevésem szerint, mert minden kicsi növekedésnek annyira tud örülni, ami a te életedbe bekövetkezik, ami a világnak az életébe bekövetkezik. Mert ő is ilyen áhítatos szeretettel van irántunk. Kicsit olyan is mi ez, mint a hazaszeretet, amit az ember kifejleszt a szívébe, annak ellenére, hogy milyenek a körülmények. Találtam egy nagyon szép idézetet Baksai Sándortól, aki így ír a hazaszeretetről. Ó, Magyarország, én hazám, szeretlek téged, mint gyermek szereti az anyját, mert te vagy az én atyáimnak országa. Szeretlek a kenyérért, amellyel táplálsz, a világosságért, melyet nyújtasz. Szeretlek gyermekkori emlékeimért. Szeretlek az én benned eltöltött életemért. Az én szolgálatodban töltött édes napjaimért. Szeretlek még a fájdalmakért is, amelynek szintere voltál, a könnyekért is, melyekkel földet öntöztem. Szeretlek a sírokért, melynek megszentölő hantjai alatt atyáim nyugosznak, és én is kívánok nyugodni. És itt jön egy nagy mondata. Szeretlek múltadért, mely szomorú bár, de dicsőséges, szeretlek jövődért, mely borús bár, de hiszek benne. Nyilván csak azt tud hinni egy nehéz helyzetben lévő országnak a jövőjében is, aki ilyen áhítatos szeretettel tud kötődni hozzá. És aztán pedig van egy kötődése az Istenhez is. Mert ha nem így tesz, akkor csak a valóságot látja, meg a statisztikát látja, de az igazságot nem biztos, hogy látja. Az igazság pedig ez. Azt mondja Jézus, ülj le, nyugodj meg, nézd meg, hogy növekszik a vetés. Ez az Isten országának ereje. Ez az igazsága. Erre hegyezd a figyelmedet. És azt, hogy ezt mindenestől az Isten viszi véghez, ez nem rajtad függ. És ezért olyan nagyszerű, mert biztosan halad a boldog végkifejlet az aratás felé. És a kötődésünk annál is inkább lehet erős a saját életünkben az Istenhez, mert a vetés és aratás képében mindig ott van az életnek és a halálnak a képe. Krisztus arra akar tanítani bennünk, hogy lássuk, hogy az Isten beavatkozása ennek a földnek az életébe, a mi életünkbe, az mindig élet és halálnak a kérdése. A példázat az Istennek kétféle beavatkozásáról beszél ebbe a világba. Az egyik az a vetéshez hasonló, a másik az az aratáshoz. Az egyik a kicsiny kezdetekhez, a másik pedig már az Ószövetségtől fogva jelenti az utolsó ítéletet, amikor az Isten aztán betakarítja azt, amit vetett, amikor aztán eljön az idő, amikor neki ereszti a sarlót az élet gabonatábláknak. Ami egy furcsa kép, mert persze egyszerre ünnep az aratás, de ugyanakkor persze mindig ott bujkál benne a halálnak a gondolata is. De ugyanígy a vetésben is már benne van, ugye az elvetett mag, ha el nem hal, nem terem sok gyümölcsöt, már a vetésben ott van a halál és az élet. És amikor Jézus leültet minket, és azt mondja, hogy nézd, hogy hogyan növekszik a vetés, akkor arra is kér, hogy lásd meg azt, hogy élet támadhasson ahhoz, annak mi a fedezete, mi az alapja, hogy abban benne van az Isten áldozata, amit a Jézus Krisztusban meghoz. Márk evangélium elején így írja le az evangélista, hogy az Isten szétszakította az eget, hogy belépjen ebbe a világba, amely ellenséges. Tehát érezzük a Márk evangélium elején, hogy ez egy drámai feszültség, hogy az Isten szeretne belépni ebbe a világba, de ellenséges területre érkezik. És aztán azt látjuk, hogy amikor ugyanez a mozdulat megtörténik a templom kárpitjának a ketté szakításakor, ez akkor van, ugye, amikor Jézus meghal a kereszten, és akkor olvassuk, hogy a templom kárpitja fölülről az aljáig ketté hasadt, akkor szintén arról beszél ez, hogy mi az ára annak, hogy az Isten belépjen a mi jelentéktelen életünkbe. Hogy az Isten jelenlétének a szintere legyen az életünk, ehhez az kellett, hogy valami megszakadjon, valami ketté szakadjon. Pál apostol is használja ezt a nyelvet, amikor azt mondja, visszatérve a vetésnek a képéhez, hogy mi, amikor tanítunk benneteket, törődünk veletek, hordjuk a ti gondjaitokat, imádkozunk értetek, akkor a halál munkál mi bennünk, bennetek meg az élet. De minden szülő ezt éli át, amikor a gyereké aggódik, és fájdalmakat ér át, és neveli sok küzdéssel, hogy a halál munkálkodik bennem, benned meg az élet. Hogy az életben mindig ez történik, hogy a halál által van élet. Miért beszél Jézus példázatokban? Én azt gondolom azért, mert azt szeretné, hogy az emberek ne túlságosan hamar ne ijedjenek meg a halál gondolatától. Valaki előtt ennek az értelme ellejtve marad, sokáig nem érti. Azért, mert Jézus azt szeretné, hogy mi mindenek előtt lássuk azt, hogy hogyan gyönyörködik az Isten a fokról fokra növekedő életben, a mi lelki növekedésünkben, hogy ő ebben leli az örömét, hogy ő mindig újabb és újabb esélyeket ad nekünk, és újabb állomásukon keresztül vezet bennünket tovább, és szeretné megkímélni azokat, akiket még vakon tart attól, hogy megriadjanak, vagy túl hamar vonjanak le következtetéseket az Isten országának a természetéről. Azt szeretné, hogy kialakuljon bennünk ez a kötődés őhozzá, és kialakuljon a kötődés az életünkhöz, amiben élünk, egy olyan szelíd kötődés, amit aztán majd fölválthat az örök életbe való lét. Két történetet hadd mondjak el végül. Kaptam egy hírlevelet tegnapi nap, amiben arról írt valaki, hogy szenvedélybetegekkel foglalkozott sokáig, és egy állami gondozott fiúval hozta össze az élet, és hát látszott, hogy ez a fiú keményen halad a drogozás és egyéb káros szenvedélyek irányában, és hát rossz társaságba keveredik. Hát persze, hogy is tudott volna maga erejéből kikeveredni ebből a nehéz sorsból. És megkérdezte akkor tőle ez az ember, hogy hogy képzeled el az életedet 4 év múlva? Szerinted 4 év múlva te hol leszel? És mondta, hogy nem tudom, és nem is foglalkozom vele. Aztán múltak az évek, és hírt hallott erről a fiúról, hogy börtönben van. És mondta, hogy hát itt a válasz, ugye börtönbe került, ez várható is volt, de ami viszont váratlan volt ebben az egész helyzetben, hogy egy olyan szobatársa lett, aki már szintén börtönlakó, de 2 éve megtért, és folyamatosan beszélt neki az újrakezdésnek a lehetőségéről, beszélt egy új kezdetnek a lehetőségéről, aki együtt imádkozik vele, és együtt olvassa vele a Bibliát. És azt gondolom, hogy az Isten ebben gyönyörködik, hogy tudja azt, hogy nem szabad olyan gyorsan ítélni ebben a világban. Itt látni kell ezeket a folyamatokat. Látni kell azt, hogy az Istennek van egy terve, egy-egy ember életével is. És hogy ehhez idő kell, és hogy neki ehhez van türelme. És hogy ebben ezt mi áhítatosan szemlélhetjük. Sőt, áhítatosan hajolhatunk egy-egy ilyen élet fölé, és imádkozhatunk érte. És áhítatosan kérhetjük, hogy jöjjön el a te országod. A másik történet az pedig a Véghetetlen Kegyelem című ének szerzőjéről szól, aki maga rabszolga, kereskedő volt, már többször példáloztunk itt vele, aztán megtért, és még utána is egy ideig rabszolgakereskedő volt, aztán abból is megtért, hogy rabszolgakereskedő, és megírta ezt a szép énekét, ó Véghetetlen Kegyelem, és ő mondta azt az élete végén, hogy azt mondta, hogy én tudom, hogy nem vagyok az, aki lennem kéne, nem tartok még ott. Azt is tudom persze, hogy egészen más vagyok, mint voltam. Összesen lehet hasonlítani a kettőt. És így sumázta végén, az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Erről szól ez a példázat, hogy az Isten munkája bennünk a változást, de munkája bennünk azt is, hogy ne akarjunk elmenekülni erről a földről, munkája bennünk azt is, hogy tudjuk a mi életünknek a dolgait egy mélyebb összefüggésbe látni, hogy fölismerjük, hogy az Istennek van egy terve velem, hogy még nem mondott le rólam, hogy valami nagy dolgot szeretne az életemben véghez vinni, és hogy aztán azt szeretné, hogy a végén bővölködjünk jó cselekedetekben, és aztán örömmel várjuk az aratást, ami legyen egy nagy ünnep, amikor az Isten uralma végre-végre mindenki számára nyilvánvaló lesz. De boldog vagy akkor, ha te már most tudsz annak örülni, hogy akár a hó alól is előbújnak zöld hajtások, hogy az Isten mindig újat kezd a te életedben is. Amen.